kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. Második Andrást bel- és külpolitikai nehézségei arra kényszerítették, hogy politikájának megváltoztatására tegyen ígéretet. Így megszületett a középkori magyar történelem egyik legismertebb dokumentuma, amely a nemesi szabadságok sarkalatos jogait tartalmazza. De nem csak a magyar nemesség kapott kiváltságot, hanem az erdélyi szászok is, hiszen II. András uralkodás alatt szerezték meg azokat a jogaikat, amelyek évszázadokon át Erdély kiváltságos nemzetévé tette őket. Témánk két oklevél története. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak madéli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során II. András uralkodásának két fontos dokumentumáról szeretnénk beszélni, és pedig az aranybulláról, amely az egész középkor során, sőt az újkor során is döntő módon meghatározta Magyarország történetét, illetve a nemesi szabadságjogok tartalmát, valamint megpróbálunk beszélni II. András másik jelentős okleveléről, az erdélyi szászoknak adott kiváltságlevélről, az Andriánumról. A két oklevél, mivel II. András uralkodásának fontos pillanatát jelenti, ezért úgy gondoljuk, hogy részletesen kell beszélni róluk, hiszen nem csak a 13. század, de úgy általában a magyar történelem két legfontosabb dokumentumáról van itt szó.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőnket.
Az elmúlt műsorunkban II. András uralkodásának bizonyos aspektusai volt a téma, viszont szokásunkhoz hívően emlékezzünk vissza egy picit, hogy kik voltak azok a magyar királyok, akikről eddig beszéltünk, és melyek voltak a legfontosabb történelmi események, amelyek ezekhez a királyokhoz köthetők. Beszélgetésünk Szent István királlyal kezdődött. Megbeszéltük, hogyan teremtette meg első királyunk a keresztény magyar királyságot, azáltal, hogy koronát kért és kapott a pápától, miután sikerült neki biztosítani a hatalmát a rokonával, Koppánnyal szembe. István király esetében megnéztük azt is, hogy hogyan terjesztette ki befolyását a Kárpát-medencére. Egy erős királyi hatalom kiépítése érdekében először a törzsi vezetőket kellett alávetni, és ez sikerül is István királynak azáltal, hogy vagy diplomáciai úton, vagy erőszakkal elismerteti királyi hatalmát az egész Kárpát-medencébe. Ugyanakkor beszéltünk arról a szervező munkáról is, amelyet István király hajtott végre. Ő az, aki megteremti a vármegyéket, hogy ezáltal a királyi hatalmat érvényesíteni tudja az egész terület fölött, valamint ő az, aki megszervezi a hagyományosan neki tulajdonított 10 egyházmegyét, amiből 2 érseki rangra is emel, ezáltal biztosítva a magyar keresztény egyháznak a függetlenségét, például a német birodalmi egyháztól. István király uralkodása során még meg kell említeni az oklevél kiadásait. Az ő uralkodása alatt születnek meg az első írott oklevelek ebben a térségben, valamint ő az, aki írásba foglalja az első törvényeket a magyar királyságban. Ezen kívül beszéltünk arról a külpolitikáról is, amelyet István király folytatott. Békére törekedett a szomszédokkal, és ez dinasztikus házasságokkal próbálta megszilárdítani. Valamint láthattuk azt, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt a kor két legjelentősebb birodalmával, és pedig a német császársággal, valamint a bizánci császársággal. Persze ez a békepolitika nem azt jelentette, hogy István király nem védte meg az országot szükség esetén, amikor a német császárság új uralkodói megpróbáltak a Magyarországot hűbéri függésbe taszítani, akkor megvédte az országot. István király sikeres uralkodását mindenképpen beárnyékolja a trónutadlás kérdésének a megoldása. Mint tudjuk, egyetlen felnőttkort megért fia, Imre herceg, 1031-ben vadászbalesetben elhunyt, és ennek következtében István király új trónörökös után kellett nézzen. Választása Orszeoló Péterre, az unokaöccsére esett, akitől azt remélte, hogy folytatja azt a munkát, amit első királyunk elkezdett. István király halála után a magyar királyság élére Orszeoló Péter került, akit türelmetlen politikája és az idegenek iránt tanúsított támogatása megutáltatott a magyar előkelő réteggel, így elűzték második királyunkat, és helyette Abba Sámuelt választották uralkodónak. Viszont Péter német támogatásra visszatér az országba, elűzi és legyőzi Abba Sámuelt, és újra visszaszerzi a trónt, ugyanakkor pedig elfogadja a német hűbért Magyarország fölött. Péter második uralkodása sem bizonyul hosszúnak, ezúttal egy pogánylázadás vett véget országlásának, és a pogánylázadás következtében az István király által megvakítatott Vazul fiai kerülnek az ország élére, és pedig első András szerzi meg Magyarország koronáját. András annak ellenére, hogy egy pogánylázadás segítségével kerül az ország élére, megszilárdítja a magyar keresztény egyháznak a helyzetét. Számos pap, püspök halt meg a pogánylázadás során, és András király ezt úgy próbálja pótolni, hogy külföldi papokat hív az országba. Ugyanakkor pedig sikeresen visszaveri a német támadásokat. A németek arra törekedtek, hogy azt a hűbéri fennhatóságot, amelyet Péter fogadott el, érvényesítsék Magyarország fölött. Annak érdekében, hogy a németekkel szembe könnyebben tudjon védekezni, András király behívta az országba öccsét, Béla herceget, akivel megosztoztak a hatalmon, így létrejött Magyarországon a dukátusnak az intézménye, és Béla úgy értelmezte ezt a hatalom megosztást, hogy őt jelölte ki bátyja trónörökösnek. Viszont, amikor András királynak fia született, és megkoronázta a fiát, akkor ez konfliktushoz vezet. Lezajlik ugyebár az a híres tiszavárkonyi jelenet koronával és a karddal, és ezután pedig egy testvérháború robban ki, amely során Béla kerül Magyarország élére. Béla azonban nem hosszú ideig élvezhette uralkodását, koronáját, egy balesetben halálosan megsérül és meghal, így nyitva állt az út András fia Salamon előtt, hogy visszatérjen az országba német támogatással. Salamon kiegyezik Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, és körülbelül egy évtizedig megosztoznak a hatalmon, és közösen uralkodnak, viszont végül a hatalom kérdése kenyértöréshez vezet, az unokatestvérek egymás ellen fordulnak, és ebből a konfliktusból Géza és László kerül ki győztesen. Így Géza lesz Magyarország új királya, de rövid ideig uralkodhat, korai halála megakadályozza, hogy komolyabb tetteket kössünk a nevéhez, majd a 11. század másik jelentős uralkodójáról, László királyról kell beszéljünk, aki bátyja halála után elfoglalja a trónt. László király sikeres kül- és belpolitikát mondhat magának. Például belpolitikai téren meg kell említsük a törvényeit. A nagyon szigorú törvényei elsősorban a tolvajlás ellen lépett fel. Egyházpolitika területén is jelentőset alkotott. Ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, valamint Gellért püspöknek a szentélyavatását. Ugyanakkor az ő uralkodása alatt költöztetik át a bihari püspökséget Váradra, valamint ekkor jön létre a zágrábi püspökség. A zágrábi püspökség létrehozása Magyarország terjeszkedő politikájához köthető, hiszen László király uralkodása alatt a Magyar Királyság kiterjeszti hatalmát erre a térségre, és ezáltal vállalva azt, hogy szembe kerül esetleg a pápasággal, amellyel László király hosszú ideig nagyon jó viszonyt ápolt, hiszen nagyjából ugye 1090-ig László király az investitúra harcban a pápát támogatta. László király halála után unokaöccse Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, aki, amint neve is tartja, egy kivételes műveltségű ember volt, annak ellenére, hogy a krónikák meglehetősen zord képet ábrázolnak róla. Könyves Kálmán folytatja elődjének a politikáját, például enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, ezáltal jelezve, hogy az intézkedések elérték a céljukat. Ugyanakkor pedig egyházpolitikai téren ő is püspökséget alapít, és pedig ő hozza létre a nyitrai püspökséget. Valamint akárcsak nagybátyja, ő is terjeszkedik, kiterjeszti a Magyar Király fennhatóságát az Adriai tenger partjára, vagyis Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának talán a legnehezebb pillanata az az öccsével, Álmos herceggel folytatott konfliktus volt. Álmos herceg nem tud belenyugodni abba, hogy nem ő szerezte meg a trónt, ezért többször is fellázad a bátyja ellen, és ezeknek a lázadásoknak végül az lesz a következménye, hogy Kálmán király megvakítatja Álmost és annak kisfiát, Bélát. Kálmán uralkodása után fia II. István kerül a trónra, aki megpróbálja folytatni apjának a politikáját, de uralkodását inkább kudarcok jellemzik, majd korai halála után II. Béla, Álmosnak a fia kerül hatalomra, akit ugyebár Vak Bélaként is ismerünk. Vak Béla 10 éves uralkodása alatt sikeresen megszilárdítja hatalmát, és pedig úgy, hogy fizikailag megsemmisíti az ellenzéket, ezáltal biztosítva néhány évtizedre a királyi hatalomnak a szilárdságát. Béla után fia II. Géza kerül Magyarország élére, aki hosszú ideig egy nyugodt uralkodásnak örvendhet, és akinek az uralkodása alatt a Magyar Királyság egy jelentős regionális hatalom lesz, és akinek az uralkodása alatt az ország ellentétbe kerül a reneszánszat élő bizánci császársággal. A Magyar Királyság többé-kevésbé sikeresen veszi fel a küzdelmet a görög birodalommal, viszont végül ez a küzdelem kifárasztja az országot, és megjelenik a király belső ellenzéke is, ugyanis testvérei László és István fellépnek a hatalom megszerzésére a bizánci segítséggel. Géza 2 évtizedes uralkodása után fia 3. István lép a trónra, aki uralkodás első évében szembe kell nézzen a trónkövetelőkkel, és pedig nagybátyjaival, Lászlóval, valamint Istvánnal, és annak ellenére, hogy kénytelen egy rövid ideig elmenekülni, és az országot átengedni az ellenkirályoknak, végül 3. István sikeresen visszaszerzi a trónját. Uralkodása alatt folytatódik a küzdelem a bizánci birodalommal, viszont ez a küzdelem nem alakul valami sikeresen, István kénytelen jelentős területekről lemondani a görögök számára az ország déli részén, valamint kénytelen öccsét Bélát a bizánci udvarba küldeni. És ez a Béla kerül vissza majd 3. István halála után Magyarországra, és foglalja el a trónt 3. Béla névvel. 3. Bélát a 12. század talán legjelentősebb magyar királyának tartjuk. Uralkodása során jelentős belső reformokra kerül sor. Például ő az, aki megalapítja a kancelláriát, amivel az írásbeliséget próbálja támogatni, valamint az ő uralkodása alatt elég sok magyarországi, elsősorban klerikus jár külföldön, végez külföldi tanulmányutakat, ezáltal növelve az írásbeliség súlyát a Magyar Királyságban. Ugyanakkor 3. Béla nevéhez köthető László királynak a szentélyavatása, és ő az, aki megpróbál keleti irányba terjeszkedni, megpróbálja kiterjeszteni a Magyar Királyság fennhatóságát Halicsra, viszont ez a próbálkozás vállalkozás rövid életűnek bizonyul. Harmadik Bélát úgy tartjuk számon, mint Európa egyik leggazdagabb uralkodóját, megmaradt az a vagyon összeírás, amelyet vagy a francia, vagy az aragóniai udvarnak küldtek, és ebből az derül ki, hogy a magyar király jövedelmei nagyjából vetélkedtek a francia vagy angol királynak a jövedelmeivel. Béla király, mondhatni váratlan halála után, fia Imre foglalja el a trónt, akinek a 8 éves uralkodását az öccsével, Andrással való konfliktus határozza meg, és a királlyal szembe Andrásnak sikerült elérnie jelentős eredményeket, jelentős területi engedményekre kényszeríti a bátyját, majd Imre király halála után András király foglalja el a trónt. Igaz, hogy egy kis szerencséje is van, Imre király fia László egy hó először is kiskorú, másodszor pedig alig fél éves uralkodás után el is hunyt. Így szerencsés módon második András lesz Magyarország új királya a 13. század elején. Második Andrással kapcsolatban beszéltünk arról, hogy hogyan szerezte meg a hatalmat, hogyan lett kormányzóból király, mert végül is a bátyja rábízta a kormányzói hatalmat a fia kiskorúsága idejére, viszont végül, amint láthattuk, András kerül a trónra. Ugyanakkor Andrással kapcsolatban beszéltünk a családjáról, három házasságából több gyereke is születik, és megpróbáltuk végigkövetni úgy a feleségeinek az életútját, mint a gyerekeinek az életútját. Persze egy kivétellel, Béla kivételével, akiről sokára külön fogunk beszélni. Ugyanakkor láthattuk azt, hogy András király uralkodása alatt új intézkedéseket vezetett be, aminek a lényege az volt, hogy óriási birtokokat adományozott el. Ő a regál jövedelmekre próbált támaszkodni, viszont ezek a birtok eladományozások végül a királyi hatalomnak a meggyengüléséhez vezettek, és belső feszültségeket generáltak, és ezeknek a belső feszültségeknek köszönhetően sor kerül Gertrúd királynő meggyilkolására, valamint Béla herceg királyá koronázására. Ugyanakkor végigkövettük azt a harcot, amelyet András király folytatott Halicsért, és láthattuk, hogy külpolitikájának ezen fontos iránya végül kudarcot vallott, akárcsak a külpolitikájának többi aspektusai, amelyek inkább ötletszerűnek mondhatóak, mint jól átgondolt politikai irányvonalnak. És múlt heti műsorunkat ott fejeztük be, hogy a András király által generált feszültségek végül egy nagyon fontos okiratnak, az aranybullának a kibocsátásához vezetett.
A következő percekben történész úr, az aranybulla a középkori magyar történelem egyik legfontosabb dokumentuma. Mit kell tudni róla? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Az aranybulla nevét a rajtafüggő hitelesítő pecsétről, az aranyból készült díszes bulláról kapta, aminek révén gyakran szoktak párhuzamot vonni közte és más aranybullák között, például az angol Magna Carta Libertatum, vagy a német aranybullát említve. Az aranybulla kiadásának előzménye a II. András kormányzása által kiváltott általános elégedetlenség kirobbanása volt, mely szinte minden társadalmi réteget érintett. A III. Béla halálát az 1220-as évek elejéig eltelt negyedszázad alatt mind a társadalom egyes köreiben, mind a politikai életben számos változás történt, komoly feszültségek keletkeztek. A II. András által bevezetett birtokpolitika megosztotta a magyar társadalmat. A bárok körében az váltott ki feszültséget, hogy András velük szembe külföldi bizalmasainak juttatott számos pozíciót, illetve hogy szorult anyagi helyzetében a szaracénoktól és zsidóktól kért pénzügyi segítséget, akik az uzsora révén jelentős befolyást szereztek a magyarországi sókereskedelembe. A szervienseket a királyi befolyás hanyatlása érintette negatívan. Ők elsősorban jogaik sérelmét, a bárok hatalmaskodását rótták fel Andrásnak, aki a királyi vármegye gyengülése a birtokok elosztogatása után egyes vidékeken már semmilyen befolyással nem rendelkezett. Az elégedetlenkedők számos módszerre próbálkoztak. Béla herceg felléptetésével, királyá koronázásával, majd területi hatalomhoz való juttatásával kísérleteztek, kieszközölték az udvarnok, majd várföldek visszavételének elindítását, ám az uralkodót nem tudták rávenni politikájának feladására. Éppen ezért 1222 elején új módszerhez folyamodtak. A sérelmekből eredő feszültség eredményeként az érdekszövetségre lépő különböző társadalmi csoportok a törvénylátó napon rákényszerítették II. Andrást követeléseik elfogadására és törvénybeiktatására. vagyis palotaforradalmat, azaz udvari pruccsot hajtottak végre, amely eredményeképpen kiszorították a hatalomból II. András régi híveit, az új berendezkedés politikájának támogatóit és haszonélvezőit, és magukhoz ragadták a kormányzást. Az elégedetlenkedők elsősorban a Hajdan Imre király körül csoportosuló, de II. András alatt a hatalomból kiszoruló és mértéktelen birtokadományozásból nem részesült világi előkelők voltak, akik maguk mögött tudhatták a királyi szervienség, a várjobbágyok és a várnépek támogatását. Ezek a bárok eszközölték ki II. Andrástól az aranybullát, amely összegezte a király ígéreteit. Az aranybulla a 13. század első évtizedeinek magyar viszonyaiból nőtt ki, de ugyanakkor beillik abba a nagy európai törvényhozási hullámba, amely a lateráni zsinattal indult el, és amely során egyes országok helyi világi jogát római kánoni fogalmakkal írták le. Ennek bizonyítéka az aranybulla 31. cikkeinek megfogalmazása. Amikor az aranybulla az ország püspökei, jobbágyai és nemesei számára összességükben és egyenként biztosította az ellenállási jogot, olyan megfogalmazási formákat használt, amely a római jogban jártas egyházjogászok kedvelt kifejezései voltak a 13. század elején. Az aranybulla bevezetése szerint az ország nemeseinek és másoknak Szent István által rendelt szabadságát sok minden megrövidítették. Ennek az volt az oka, hogy a királyok orkor haragjukban bosszút álltak, illetve rosszindulatú emberek tanácsára hallgattak. Mivel az aranybullában a nemes megjelölés a világi elitet jelölte, így már a bevezető sorok azt mutatják, hogy a különböző nemesi érdekcsoportok közötti ellentétek kiéleződése vezetette el az aranybulla kiadásához. Nyilván az a csoport tartotta fontosnak a kiadását, amelynek szabadsága csökkent, vagyis amely kiszorult a hatalom gyakorlásából, azokkal szembe, akik korábban a király környezetét alkották és meggazdagodtak. Arra is utal a szöveg a bevezetőben, hogy a király, valamint a háttérbe szorított előkelők között, emiatt már gyakran nem csekély volt az elkeseredés. Kéréseiknek kívánt mindenbe eleget tenni András király, amikor cikkelyeket alkotott az ország megjavítása érdekében. A Fehérváron kelt oklevélben András ünnepélyesen megfogadta, hogy vámhelyeket és főbb tisztségeket ezentúl az ország főnemeseinek juttatja majd, illetve, hogy szakít addigi politikájával és anyagi helyzetét nem egyes megyék eladományozásával próbálja megstabilizálni. Ezért II. András aranybullája számos olyan intézkedést tartalmazott, amely a királyság pénzügyeire volt hatással. Ezek egy része az adózást, más része a sorraktározást, a pénzverést és a pénzügyi gazgatásba szerepet játszó alsó vezetőket érintette. Az adózással négy rendelkezés foglalkozott. Egyik a Szlavóniába szedett nyestadót, a másik a megyés ispánok és a király közötti jövedelem megosztást érintette, két másik pedig az adómentességről határozott. Rendelkezett az aranybulla a sorraktározásról is, aminek következtében a király az egyházzal kerül majd ellentétbe, csak úgy, mint a szaracénok és a zsidók pénzügyigazgatásba történő alkalmazása miatt. A bélakori dénárok emlegetése pedig valószínűleg elsőbére a király pénzére értendő. Lássuk ezeket az intézkedéseket egy kicsit bővebben. A nyestadó szedésével kapcsolatban az aranybulla a kálmánkori szokáshoz kívánt visszatérni. Mint az adó neve is mutatja, kezdetben évente egy nyestnek a bőrét, azaz lenyúzott bundáját adták. Kálmán korában azonban már pénzbe szedték, és az aranybulla megszövegezésekor 12 friszaki dénárt vélelmeztek kálmánkori szokásnak. Ez azonban csak a kincstár része volt. Már az 1210-es évektől kimutatható, hogy a nyestadó egyharmad része a földbirtokost, kétharmad része pedig Szlavónia urát, a királyt vagy a herceget illette meg. Azaz, ha király részére 12 friszaki dénárt rendelte II. András, a teljes nyestadó 18 dénárnak felelt meg. Az 1222. évi aranybulla szerint az ispánok csak ispánságuk jövedelmeivel élhettek, míg a királyhoz tartoztak a csöbrök, a tributum, az ökrök és a várak jövedelmének kétharmad része, a király ketteje. Azaz a várak jövedelmének egyharmad része járt az ispánnak, az említett három adóból azonban semmit sem kapott. Csöbör adó a szőlőműveléshez kapcsolódott, eredetét tekintve királyi adó volt, mivel azonban a földadományozásuk során az uralkodók legtöbb esetben ezt is átengedték az adományosnak, 13. század végére földesúri adóvá vált. A tributum alatt a sertéstizedet értették, amit azok fizettek, akik a király erdeiben legeltették disznajaikat. Az ökrökről vagy ökörradóról a nevén kívül szinte sem tudható, csak az, hogy a korábban a királynak ökröket gyűjtöttek, vélhetően hasonló alapon, mint ahogy a sertéstizedet szedték. Minden esetre jól látható, hogy a három adófajta mindegyike természetben beszedett adó volt. Az ispán csak a várak jövedelmének harmadát tudhatta magáinak, azaz a várföldekből befolyó királyi adóból a várokhoz tartozó vámok, átkelők, malmok jövedelméből járt neki, ha azokat a király nem adományozta el. Joggal feltételezhető ugyanakkor, hogy az ispán, mivel az adószedésnél a pénzváltásnál mint közreműködő vállalt szerepet, cserébe bizonyos juttatást kapott, ahogy az adószedők is kaptak fizetést a munkájuk elvégzéséért, ez azonban nem lehetett túl jelentős bevételi forrás számukra. Az aranybulla a szerviensek birtokait és az egyház népeit illető adómentességről is rendelkezett. A szerviensek birtokai a kollekta és a szabad dénárok, az egyház népei pedig a kollekta fizetése alól mentesültek. Kármán király ugyan megszüntette a szabad dénárok, azaz az akkor még 8 dénáros adószedését az önálló folytulajdonnal rendelkező szabadoktól, ez azonban nem volt érvényes a mások földjén dolgozókra. Az egyházi személyeket II. András az aranybulla évében 1222-ben mentette fel többek között a szabad dénárok fizetése alól. A szabad dénárokat füstpénznek is nevezték, ami jól mutatja, hogy háznépenként szedték. Az adónagysága bizonyosan nagyobb összeget tett már ki a 13. században, mint a kálmánkori 8 dénár, mértékéről azonban a források hallgatnak. Az aranybullába adott mentesség a királyi szerviensek földjein dolgozókat mentesítette a szabad dénárok fizetése alól, mivel annak fizetése alól a szerviensek, mint szabad birtokosok egyébként is mentességet élveztek. Mindez azonban nem jelentette az adónem megszűnését, de azaz egyházi és királyi földekre szólult vissza. Az egyházak ezt vagy megkapták, vagy népeiket az uralkodók mentesítették alóla, a várföldeken szedett adó, amelynek harmada az ispán kezébe vándorolt, a 13. század során eltűnik a forrásokból, ám az nem állapítható meg, mikor tűnt el véglegesen, illetve milyen más adóba olvadt be, vagy alakult át. A kollekta alatt ebben az időben három különböző adót értettek, amelynek közös eleme az volt, hogy rendkívüli esetbe szedték. Az első csoportot azok a kivetések alkotják, amelyeket egyéb jogcímen szedtek, azaz királyi gyermekek születésekor, uralkodói házasságkötéskor, hadjáratok alkalmával. Ez a típus a 12. század végétől kimutatható a Magyar Királyságban. A kollekta egy másik fajtája a pénzváltáskor át nem vett pénz megváltása fejében fizetett összeg, amelyet a pénzváltást megtagadók tartoztak fizetni. Az 1230-as években említik ugyanezt először, de minden bizonnyal jóval korábban megkezdődött ennek szedése, még ha vélhetően nem is a kötelező pénzváltása volt egyidős, II. András korára már biztosan szedték. A harmadik típus is az új pénzhez kapcsolódott, pontosan annak elmaradásához. A kamara haszna kollektáját II. András keltette életre az 1210-es években, és olyan években élt vele, amikor pénzváltásra nem került sor, de nem szeretett volna az abból származó haszonról lemondani. A szerviensek birtokai esetében ugyan nem tudjuk, hogy megvalósult-e az adómentesség, az egyház népeire azonban még a későbbiekben is vetettek ki kollektát. Az aranybulla megtiltotta a sótárulását az ország belsejében, az csupán a Bihar megyei Szalacson és Szegeden, valamint a határvidéken engedélyezte. A szalacsi raktár az erdélyi sóbányákból a Meszes kapun át szárazföldi úton, Szegeden pedig a Maroson vízi úton szállított sóraktárhelye volt. II. András szentföldi hadjáratra indulása előtt 1217-ben a Maroson szállított sóból származó jövedelmeket más jövedelmekkel együtt Jolánta számára kötötte le Hitbérefehérbe, hogy az esetleges megözvegyülése esetén élete végéig élvezhesse. A király szerencsésen visszatért ugyan a hadjáratból, a lekötött jövedelmek úgy tűnik mégis Jolántának maradtak. A végekre nem a Maroson, hanem a szárazföldi úton szállított só jutott el, így valójában a sóból származó jövedelmek kisebbik része lett a királynéje. A források e korszakban a két sóraktár mellett csak a pozsonyi, a soproni és a vasvári sóraktárakat említi. Ezek lehettek a végeken működő raktárak, így a rendelkezés vélhetőleg a fennálló rendszert rögzítette. Valószínű azonban, hogy nem a királyi sóraktárakat érintette, nem is a királyi és sóról szól, hanem átlagosságban a só tárulásáról. Az aranybula kiadását megelőzően voltak olyan kolostorok, amelyek meghatározott mennyiségű sót kaptak, amelyet szabadon, azaz vámmentesen szállíthattak egyházukhoz. A só mennyisége valószínűleg nagyobb volt, mint az adott kolostor igénye, így vélhetően a felesleget értékesítették. A törvény tiltása valójában rájuk vonatkozott. Az uralkodó arra törekedett, hogy kizárólagos joga legyen a só értékesítése, és ezt az egyházi kézen levő só tárulásának tiltásával látta megvalósíthatónak.
Történész ura, a megmaradt percekben mondjuk el a hallgatóknak, mit kell tudni még az aranybuláról?
Az aranybula az új pénzt egy évig tekintette érvényesnek, már pedig húsvéttől húsvétig, miközben olyan dinárokat ígért, amilyenek Béla király idejében voltak. Az uralkodó ezzel kötelezettséget vállalt, hogy évente pénzváltásra kerül sor, ugyanakkor biztosította magának, hogy ha mégsem lenne pénzváltás, akkor az általa bevezetett új adót, a kamarahasznát vagy a pénz kollektáját joga legyen kivetni. Az uralkodó, illetve a kincstára mindkét esetben jól járt, mivel a pénzváltásból származó hasznot, a kamarahasznát begyűjthette, így kiszámítható jövedelmet biztosított. A kiszámíthatóság ez időtájt már a gyakorlatban működő bérleti rendszer miatt is szükségszerű volt. A kamarát, ahol a pénzverés is folyt, vagy az általa kezelt bevételek egy részét, ugyanis csak akkor lehetett bérbe adni, illetve venni, ha tervezhető volt az abból befolyó nyereség. Csak ebben az esetben volt lehetséges, hogy mind a bérbeadó király, mind a bérbevevő számára elfogadható bérleti összegét állapítsanak meg. A bérlettel valójában a bérbeadó meghitelezte az uralkodónak a jövedelmét, amit a később befolyt nyereségből törlesztett a király. Szintén a bérleti rendszert segítette, hogy húsvéttól voltak forgalomba a pénzek, azaz a pénzverésnek ezt megelőzően kellett lezajlania az évelején. A bérleti szerződést is ekkortájt köthették meg a 14. században, leginkább a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, vagyis február 2-a körüli időszakban. A pénzverés befejeztével a pénzváltók feladata volt az új pénzforgalomba hozása, azaz a régiek beváltása. Nem minden pénzt váltottak azonban át, csak annyit, amennyi szükséges volt, illetve amennyit a király előírt. A kamara haszna kollektájának a szedése csak abban az esetben volt elképzelhető, ha a pénzváltás azonos alapon történt. Kollektáról tudható, hogy háznépenként szedték, így feltételezhető, hogy a pénzváltás is így történt. Azaz egy háznépnek meghatározott mennyiségű pénzt kellett átváltania. Emellett a vásárokon is zajlott pénzváltás, és joggal gyanítható, hogy a kereskedés legalábbis addig, amíg a pénzváltó ott tevékenykedett, csak az új pénzbe lehetett folytatni. A pénzváltásnál az új pénzért több régi pénzt kellett adni, és a kettő közötti különbségből származott a haszon. A kollektával ezt a hasznot szedték be. Amikor az aranybulla a bélakori dénároknak megfelelő dénárokról szól, Béla király vagy első Bélával, vagy második András apjával, harmadik Bélával azonosítható. Második András pénzei könnyebbek voltak, mint első Béláé, de szinte kétszer nehezebbek, mint harmadik Béláé. Joggal gyanítható tehát, hogy az értékviszonyok miatt volt Béla dénárja hivatkozási pont az aranybullában. 13. század második felében élő Kézai Simon krónikája szerint első Béla olyan dénárt veletett, amelyből 40 ért egy bizánci aranyat, ezért a 40 dénárt aranynak nevezték még a 13. században is. Ez egyben azt is jelentette, hogy ez az értékviszony Béla uralkodása alatt nem változott meg. A 14. századi kronika kompozíció első Béláról szóló fejezete a Kézainál található adatot nem véletlenül toldotta meg azzal, hogy amíg csak élt, nem változtott meg Magyarországon a pénz értéke. Az aranybula első Bélára vonatkozó megjegyzése alapján leginkább arra gondolhatunk, hogy második András a pénz értékének állandóságára tett ígéretet, azaz arra, hogy az új pénz a pénzváltás követően nem fog kevesebbet érni, mint a pénzváltáskor. Az 1255. évi budai vámszabályzat egyik pontja világítja meg ezt a legjobban, amely szerint pénzújításkor 4 gabona mérték után 1 dénár vámot kellett fizetni, míg amikor megkezdődik a pénz értékének a csökkenése, 3 gabona érték után kell 1 dénárt fizetni, azaz 4 gabona érték után már 1 és 1/3 dénárt kell adni, ami azt jelenti, hogy 33%-os értékcsökkenéssel számoltak. Béla személyét azonban azonosíthatjuk harmadik Bélával is. Elképzelhető, hogy nem a pénz értékének állandósága, hanem más fizetőeszközökhöz viszonyított értéke állt a rendelkezés hátterébe, ugyanis az 1189. évi keresztes hadjáratról szóló beszámolóról tudható, hogy abban az időben pénzváltáskor két frizaki dénár dinárért 4 magyart adtak, jól lehet egy frizaki többet ért, mint 2 magyar dinár. Mivel a frizaki dénárok forgalma a Magyar Királyságban II. András uralma alatt ért el a csúcspontját, így ez is egy lehetséges magyarázatnak tekintető. Az aranybulla megtiltotta, hogy az izmaeliták és a zsidók, kamaraispánok, pénzváltók, sótisztek és vámszedők legyenek, azok a rendelkezés szerint csak az ország nemesei lehettek. Ebben az időszakban egy kamara működött a Magyar Királyságban, márpedig Esztergom központtal. A kamara felügyelete a tárnökmester alá tartozott, a kamara kezelte a pénzverést, a pénzváltást, a sójövedelmeket és a vámokat. Kamara vezetője a kamaraispán volt, aki a saját embereivel töltötte fel a hivatalokat, így ha a kamaraispán izmaelita vagy zsidó volt, akkor azok voltak közvetlen beosztottjai. Második András alatt elsősorban ők töltöttek be kamaraispáni tisztséget, mivel az ekkor megjelenő bérleti rendszerhez tőkére volt szükség, amivel ebben az időszakban leginkább az izmaeliták és a zsidók rendelkeztek. Betarthatatlan volt tehát az aranybullában megfogalmazott rendelkezés, ha csak nem lett volna hajlandó második András lemondani a bérleti rendszerről, ezt azonban minden bizonnyal nem kívánta megszüntetni, és az ország nemesei viszont képtelenek lettek volna a bérleti összegeket kifizetni. Persze voltak olyan évek, amikor nem adta bérletbe az uralkodó a kamarát, vagy a bérlet annak csak egy részjövedelmére terjedt ki. A kamaraispánoknak a forrásokból kihámozható, nagyon töredékes népsója alapján azonban ez képtelenség pontosan rekonstruálni. Ami a szervienseket illeti, az uralkodó biztosította birtokaik adómentességét, a beszállásolás alól is mentesültek, és személyi szabadságukat, illetve katonáskodásukat a határon túl csak az uralkodó költségén tette kötelezővé. Nekik kedvezett az a pont is, amely kötelezővé tette a sérelmek előadására alkalmas fehérvári törvénylátó napok évenkénti megrendezését. A szervienseket érintő 11 pontba biztosított kiváltságokból eredtek a későbbiek során a Verbőci István által 1514-ben készített tripartium sarkalatos nemesi jogai. Az aranybulla szabályozta a földbirtokok öröklődését is, létrehozta a leánynegyedet, amelyet a fiútod nélkül elhalálozó birtokosok leánygyermekei kaptak meg. Az oklevél egyik leghíresebb pontja a 31. cikkely, az ellenállási záradék volt, amely a törvényeket meg nem tartó uralkodó elleni fellépést engedélyezte Magyarország egyházi és világi méltóságai számára, anélkül, hogy ezzel hütlenséget követnének el. Az aranybullát kicsikaró András király alatt mellőzött előkelők számítottak arra, hogy az uralkodó számos ponton eltér majd az aranybullába foglalt rendelkezésektől, és biztosítani kívánták maguknak az ellenállási jogot a törvényszegő királlyal szembe. Az 1222. évi aranybulla egyfelől modernizálta késő Árpád-kor jogrendszerét, másfelől lerakta a rendi társadalom jogi alapjait, szabályozva a kiváltságokat és kötelezettségeket évszázadokon keresztül. Az aranybullát nagyon gyakran az első föld nélküli János által 1215-ben kiadott angol Magna Cartához hasonlítják, ám a két dokumentum közötti hasonlóság feltételezhetően inkább az azonos jellegű orvosolandó problémákból erednek, mint az angol és magyar jogi gyakorlat közötti esetleges kölcsönhatásból.
Történész ura, királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen végül is egy kérdéssel tudtunk foglalkozni, viszont ez a kérdés a középkori Magyar Királyság történelmének egyik központi kérdése, és pedig az aranybullát próbáltuk kivesézni. Megnéztük, hogy milyen körülmények között bocsájtotta ki II. András ezt az aranybullát, kik voltak azok, akik végül is rákényszerítették a királyt ennek a dokumentumnak a kibocsátására, illetve megnéztük, hogy mi volt a céljuk ezzel a dokumentummal, valamint láthattuk, hogy milyen rendelkezéseket vezetett be ez a dokumentum, ugyebár megtiltotta a túlzott földadományozásokat, illetve rendelkezett a király jövedelmeinek a beszedéséről, illetve azokról a jövedelmi forrásokról, amivel a király rendelkezett. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a pénzértékét is szabályozta, valamint tartalmazza azokat a mentességeket, amelyek végül ezt a dokumentumot a magyar nemesi jogok sarkalatos dokumentumává teszi. A műsorunkban elmaradt a másik oklevélnek, és pedig az Andriánumnak a megtárgyalása. Jövő heti műsorunkat tulajdonképpen ezzel fogjuk kezdeni, valamint tovább folytatjuk II. András uralkodásának uralkodásának a végigkövetését, tulajdonképpen uralkodásának utolsó másfél évtizedét fogjuk megbeszélni. Megnézzük, hogy melyek voltak a bel- és külpolitikának a legfontosabb kérdései ebben az időszakban, valamint megpróbáljuk azt is megnézni, hogy milyen örökséget legyen az épített örökség, hagy maga után második András.
Tanár úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a marosvásárhelyi rádióhallgatóinak a megtisztelő figyelmet, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.